Kolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Álljunk meg és szemléljük a Betlehemet, Jézus születését, a fényét és békéjét, szegénységét és elutasítottságát. Lépjünk be az igazi karácsonyba a pásztorokkal, vigyük el Jézushoz azt, amik vagyunk. Így Jézuson keresztül megtapasztaljuk a karácsony igazi lelkületét, Isten szeretetének szépségét. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Pálmai Gergely 2025. január 1-től a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkári pozícióját tölti be, közölte a Tárca a távirat irodával. A közlemény szerint az új helyettes államtitkár jogász végzettséggel rendelkezik, és az elmúlt években jelentős tapasztalatot szerzett a szakképzés területén. 2023. januárjától a szakképzési szabályozási és intézményirányítási főosztály vezetőjeként tevékenykedett, ahol kiemelkedő szerepet vállalt a szakképzés fejlesztésében. Pálmai Gergely feladata helyettes államtitkárként tovább erősíteni a magyar szakképzés sikereit, írták. Mint közölték, már a Magyarország szakképzési nagyhatalom lett, köszönhetően a 2020-ban elindult fejlesztésnek, amely tovább folytatódik. A 21. századi szakképző intézményfejlesztési program keretében 2024-ben is jelentős fejlesztések indultak el. Országszerte 18 szakképzési centrum 31 intézményének 34 helyszínén valósultak meg beruházások, csak nem 96 milliárd forint értékben, írták. Nem könnyű, fordulatokkal teli, 2024. éven vagyunk túl, de most már kijelenthetjük, hogy miénk a remény, hogy a világ rövid időn belül jobb hely lesz, és ez a reményünk nem csak pislákol, hanem okkal bízhatunk egy békésebb fordulatban, közölte a KDNP frakcióvezető helyettese a pártja közösségi oldalán megosztott videó üzenetében. Vejkei Imre a videóban azt mondta, 2022-ben a nemzetközi közösség éppen csak kilábalt a pandémiából, és már is új tragédiával kellett szembesülnie, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Mindenkit sokkolt ez a hír, tudtuk, hogy a világ már nem lesz ugyanolyan. Együtt éreztünk az elesettek családtagjaival, és a menekültek megsegítésére az egész ország összefogott. Sajnos a nyugati világ nem a béke hangján szólt a konfliktusba került felekhez, hanem tovább szította a tüzet, fegyverrel táplálva a háború poklát, és értelmetlen gazdasági szankciókat hozott, amellyel Európa súlyos gazdasági csapást mért önnön magára, fogalmazott a kormánypárti politikus. Idén 16 vármegye 34 helyszínén végzett munkálat során 1234 katona földi maradványát tárta fel és exhumálta az HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum belföldi hadisírgondozó osztálya, közölte a Honvédelmi Minisztérium a távirati irodával. Mint írták, a hadisírgondozók lakossági bejelentések és korabeli források, térképek, nyilvántartások alapján keresik a hősi halottak elhagyatott nyughelyeit. A sírokban talált leletek, övcsatok, zubbonygombok, fegyverzet, azonossági jegytokok, személyes tárgyak segítenek meghatározni az elhunytak személyazonosságát, és amennyiben ez sikerül, megpróbálják felkutatni és értesíteni a hozzátartozókat. A MOL hétfőig újabb 140 töltőállomásra helyezett ki kutyacsipleolvasót, tájékoztatta a társaság a távirat irodát. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy ezzel az autópályák menti kutak kivételével országszerte összesen már 350 kúton tudnak segíteni az elkóborult kutyáknak. Ez szilveszterkor különösen fontos, hiszen ha a váratlan fény és hanghatásoktól megrémülő és otthonról elszökő kutyákban van mikrocsip, akkor a MOL töltőállomásén tudják azokat azonosítani és értesíteni gazdájukat, hangsúlyozták. Kiemelték, hogy 2022-ben több mint 1500, tavaly pedig 1400 elkóborolt kutya került haza úgy, hogy a MOL töltőállomásain le tudták olvasni a mikrocsipjüket, majd el tudták érni a gazdájukat. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, de főként a Dunántúl északnyugati, nyugati részén kisüthet a nap. A borult, ködös helyeken szitálás, ónos szitálás, húszállingózás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben általában -4 és +1 fok között valószínű. A napos részeken ennél több fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek lehetséges kezelési módjáról beszélget Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal, Berec Renáta. A 2024. február 20-ai adásunk ismétlése következik.
Egy gyermek érkezik, alapvetően is felborítja az addig megszokott rendet, és hogyha már a testvér érkezik a családba, az megint egy újabb változás az egész család életében. Mit okoz a nagyobbik gyermekben a kisebb gyermek érkezése?
Alapvetően nagyon függ attól, hogy hanyadik gyermekről beszélünk. Hiszen azért, hogyha belegondolunk, az első szülött gyermek, hogyha azzal a hírrel értesül, hogy kis testvérrel születik, az egészen más, mint valaki, aki már eleve egy olyan környezetbe születik bele, ahol nem ő az egyetlen gyerek a világon, és nem ő a világ közepe. Alapvetően ezért az a tapasztalat, és persze ezek mindig általánosan megállapítható dolgok, tehát lehetnek kivételek, hogy a másodszülöttek, harmadszülöttek, és még sorolhatnám, ők azért már alkalmazkodóbbak, hiszen ugye eleve már akár az intrauterin életben, tehát hogy a terhesség során is az anyuka már nem úgy hangolódik rá, hiszen közben már ugye el kell látni egy másik gyermeket. Na de ugye azért sok szülőnél szerintem kardinális probléma az, hogyha ugye az első szülött gyerek után jön a kis tesó, és az egy nagyon meghatározó pont az életében. Popper Péter mondta egyszer, azt hiszem, szerintem ez nagyon-nagyon jó szemléltető a szülőknek, hogy képzeljék el, ugye javarészt ő hölgyeknek tartott előadást akkor, és azt mondta, hogy asszonyom, képzelje el, hogy a férje egy nap hazaállít egy másik nővel, és azt mondja, hogy ő mostantól velünk fog lakni, és szeretnetek kell egymást, és minden szuper lesz, tehát hogy azért valahol nyilván nem teljesen ugyanaz az érzés, de hogyha empatizálni szeretnénk az első szülött gyermekünkkel, de akár a többiekkel is, akiknek testvér születik, azért ez valóban egy olyan időszak, amit nagyon nagy türelemmel és elfogadással kell kezelnünk, mert hogy nem várhatjuk el tőle azt, hogy azt a határtalan örömet, amit mi érzünk egy ugye kisbaba érkezésekor, azt ő 100%-kal átérezze. De azért ez is nagyon változatos gyerekenként. Ugye attól is függ, hogy hány éves az a kivárja a kis tesót. Ugye az a tapasztalat, hogy minden nagyobb a korkülönbség, azért egyre kevesebb a konfliktus, a rivalizálás, egy nagyobb tesó azért jobban megérti, hogy mégis mi zajlik, de azért a leggyakrabban szerintem úgy nagyjából ilyen 2-3 év korkülönbséggel szoktak születni a testvérek, na hát akkor még bizony nehéz. Nem biztos, hogy egyébként az első időszakban. Tehát azt tudni kell, hogy alapvetően az emberek nagy százalékára jellemző ez a neoténiás hatás, ami most csúnyán hangzik, de hogy alapvetően azt jelenti, hogy ha látunk egy csecsemőt, akkor elgyengülünk. Tehát, hogy akármennyire vagyunk összeszedettek, meg szépen tudunk fogalmazni, meg stb., meg olyan felnőttként tekintünk magukra, meglátunk egy pici babát, akkor egy kicsit ugye mindenki megváltozik, magasabb hangon beszél, van, aki elkezd gügyögni. Na most ez a hatás egyébként a kisgyerekeknél is megvalósul. Tehát, hogy elképzelhető, hogy a legelső időszakban, ha hazavisszük, és azért kislányoknak még inkább előfordul az, hogy óriási imádattal és örömmel fogadja a testvért, és akkor tényleg ugye a szülők szíve azért úgy nagyon tud örülni, és tényleg nagyon megható látvány nézni, ahogy ugye akár egy ilyen kis mini anyaszerepbe is helyezheti magát a kislány, és olyan boldogsággal fogadja, és nagyon vicces helyzeteket is szül, mert hogy előfordul, hogy ő is akkor megszoptatja a játékbabáját, és egyéb aranyos játékok, ezeket természetesen nagyon fontos, hogy hagyjuk, és hadd élvezze, és hogy modellezze le a kisvilágában ugyanezeket. Igen ám, csak hogy sok szülő számol be arról, vagy hív fel engem is kétségbe esetten, hogy ők eddig semmilyen jelét nem tapasztalták a testvérféltékenységnek, és most hirtelen minden megváltozott, és harapnak, verekednek, hát ugye van egy döntő pillanat a kisbaba életében, amikor elkezd jobban tudni helyet változtatni, és a 8-12 hónapos kor körül, amikor már minden nagyon érdekli, de ugye még pici és mindenbe beletúr, belenyúl, megfogja, meghúzza, és állandóan a nagy tesót követi, az azért sokkal nehezebb, mint amikor nézik a kishágyból, hogy milyen aranyosan fordul a hátáról a hasára. Tehát, hogy azt is el kell fogadni, hogy ez a különböző életszakaszokban azért egy kicsit máshogyan jön elő, úgyhogy így összefoglalva nagyon változatosan reagálhat a testvér erre, és nagyon fontos, hogy türelmesek tudjunk lenni vele ilyenkor.
Fel tudjuk egyébként készíteni őt már akár a második, harmadik terhesség idején, hogy érkezik a kistesó. Vannak ilyen bevett mondatok, amivel esetleg rá tudjuk őt készíteni arra, hogy többen leszünk.
Természetesen igen, és nagyon fontos is, tehát, hogy azért az édesanyák a terhesség első időszakában, ami azért jó sok izgalommal, aggodalommal teljes, sokszor azért nem szívesen beszélnek erről. Alapvetően azért érdemes, hogy ha már azért úgy szívhangot hallottak, meg azért úgy biztosabb a dolog, meg olyan biztató a helyzet, akkor érdemes erről beszélni. Sőt, ha nagyobb a gyerek, akkor nem érdemes sokáig húzni, mert hogy akármi is történik, ugye nem jó, hogyha ez a családban titok marad. Tehát, hogy bárhogy is alakul ugye a terhesség azért, hogyha tudnak erről beszélni a már meglévő gyermekkel, akkor azért az neki is könnyebbség, mint hogyha csak azt érzi, hogy valami van, anya változik, anya fura, és hogy nem tud ezzel mit kezdeni, és akár félre is értelmezhető, hogy akkor most ráharagszik, vagy hogy a apával vannak rosszban, vagy bármi, ami így lehet mindenképpen, és ugye ahogy persze azért ugye egyre biztosabbá válik a helyzet, meg ugye egyre láthatóbbá, akkor érdemes sokat beszélgetni erről, és akár már ebben az időszakban is egy pici köteléket, kapcsolatot létrehozni azzal, hogy amik persze nagyon szerintem azért természetesen úgy fakadnak a legtöbb anyukából, hogy megmutatja, mikor mozog a pocakjában. Hogyha mondjuk nagyobb már a gyerek, 5-6-7 éves, akkor ha az orvos is megengedi, meg van erre lehetőség, akár az ultrahangvizsgálatra is bemehet. Meg hát ugye a gyerekeknek az univerzális nyelve a mese, tehát hogy rengeteg, nagyon-nagyon sok szerencsére gyerek irodalmi mű áll a rendelkezésünkre, amiben azért olyan szépen és egyszerűen és az ő nyelvükön fogalmazzák meg, hogy mennyi változása és milyen változásokkal járhat ez az időszak. Most ebből tényleg rengeteg, tehát hogy nehéz lenne kiemelni egy-kettőt, amit én azt tapasztalom, hogy ugye a szülői visszajelzésekben nagyon szeretnek a Babarók a kis testvére című könyv, ami szerintem a szülők számára is kicsit élvezetes, mert pici humorral fűszerezett, nagyon szépek az illusztrációk benne, de Vadadi Andriennek is sok ilyen könyve van, Bartos Erikának, ugye az Anna Peti Gergő sorozat, de alapvetően én azt tudnám javasolni a szülőnek, hogy ilyenkor menjenek el könyvtárba együtt a gyermekkel, mert hogy úgy még érdekesebb, hogyha ő választ ezek közül a könyvek között, tehát hogyha ő mondjuk egy ilyen 10 könyves repertoárt, vagy 5 könyves repertoárt úgy meg tud neki mutatni, hogy na hát ezek úgy érdekesek, akkor abból választhat, és azért vannak olyan gyerekek, akik kicsit tudományosabb érdeklődősűek, és velük egészen nyugodtan az anatómiai részéről is lehet beszélni, vannak nagyon szép rajzok, ugye gyereklexikonokban, hogy mégis hogy helyezkedik el egy baba, és hát ez most valóban, tehát megint tapasztalat, hogy a gyerekek tudnak zavarba ejtő kérdéseket feltenni. Például az én fiam azt gondolta, hogy ha a tyúk tolja a tojást, akkor a nők is tolják a gyerekeket, tehát hogy egészen nyugodtan meg lehet mondani, nem kell titkolózni, hogy ő hogy jön ki, hogy bújik ki, de nyilván azért életkortól függően, tehát már azért egy nagy óvodosnak, kisiskolásnak el lehet mondani, hogy születik igazából, hogyha még úgy erre nem annyira van felkészülve, akkor azért úgy lehet egy kicsit stilizáltabban, szimbolikusan fogalmazni, de hogy nyugodtan bármilyen kérdésre azért úgy a biológiai realitások között érdemes válaszolni. Megmondom, tehát a rajzok azok nagyon sokat tudnak segíteni ezekben.
Említetted a kor kérdését. Van egyébként egy optimális korkülönbség a testvérek között, ami mondjuk a pozitív testvérkapcsolat felé erősít, vagy ahogy nőnek megváltozik?
Hát nehéz lenne erre úgy válaszolni, mert hogy tényleg embere válogatja. Amit viszont el lehet mondani, hogyha kisebb a korkülönbség, akkor az elején valószínűsíthető, hogy nagyobb a rivalizálás, viszont a későbbiekben lehet, hogy nagyobb a kötődés is, hiszen még mondjuk hogyha 2 éves korában szedtek egy testvérre a gyereknek, azért 2 év korkülönbsége azért még nagyon sokszor tudnak hasonló típusú játékokat játszani. Viszont hogyha már úgy hozza az élet, mert azért így is történhet, hogy akár 10 év korkülönbség is van, akkor azért egy nagy tesó számára már egészen más egy pici. Biztos, hogy kapcsolódnak, de a picinek már valahol úgy ilyen határmesdjén van a testvér és a kicsit felnőtt, tehát hogy azért a 10 év az nagyon sok, viszont az is szülhet egyébként nagyon szép testvérkapcsolatokat szerintem, illetve nagyon sokat profitálhat belőle a nagy tesó, hogy ő már egy picit akár be is segíthet a gondozásába a kicsinek. Nyilván egyébként alapvetően mindig érdemes bevenni egy picit a gond, tehát hogy fontos, hogy ő kapjon feladatot a baba körül, akár csak annyit, hogy hozza oda a büfi kendőjét, vagy a pelenkáját, vagy ő tekerje le a kupakot a tápszerűre, vagy bármi ilyen kis bagatell dolog, amit ő meg tud tenni, de ha úgy érzi, hogy ő a családi körforgásban ugyanúgy szereplő maradt, akkor az sokat segíthet neki abban, hogy ne érezze azt, hogy ő kiszorult, mert hogy a helyére léptek, és nem mellé. Viszont ugye a nagytesónál ennek is azért van egy olyan vékony határa, hogy bízhatunk rá persze feladatokat, de ne felelősséget. Tehát, hogy csak azért, mert ő mondjuk már esetleg képes vigyázni rá, ha szívesen teszi, esetleg felajánlja, akkor persze most egy fél órácskára, vagy amíg ugye az anyuka elmegy hajat mosni, ez egy kardinális kérdés a kismamáknál szülés után, hogy egy kicsit hajat mosni, vagy bármilyen önmagával tudjon foglalkozni, és besegít és szívesen teszi természetesen, de ne tegyük rá azt a felelősséget, hogy kvázi egy miniszülő legyen, és ő is annyit vigyázom, mert hogy közben az ő életében is azért megvan sok minden, iskola, sport, barátok, egyéb is, azért ezt fontos, hogy ne feladatnak érezze, hanem úgy örömnek a testvérrel töltött időt.
Az azonos neműek között vajon nagyobb a rivalizáció, mint a fiú-lány testvérkapcsolatban?
Alapvetően igen. Jól rátapintottál. A kutatások azt mutatják, hogy igen, tehát aki azonos nemű, úgy jobban, és azért ahogy látjuk, a különböző életszakaszokban is, tehát hogy akár még lehet, hogy óvodában nem is annyira, de egy lánytestvéri kapcsolatban, amikor már ugye egymás ruháját veszik el, meg tehát hogy azért ott elkezdenek nőiesedni, és erdülnek, változnak, azért ott nehéz lehet, hogy ismerkednek már fiúkkal, és akkor kinek mennyi udvarlója van, ki mennyire népszerű, azért ott nagyon sok olyan érzékeny pont van, ami úgy feszegetheti. Fiúknál is, de fiúknál meg szerintem inkább kisebb korban, jobban, és akkor ahogy nőnek, úgy meg a kevésbé. Illetve hát azért, ami egy nehéz pont, tehát egy azonos nemű testvérrel hajlamosabb összehasonlítgatni magát a másik testvér, és esetleg ugye bizonyos téren kevesebbnek érezni magát. Itt a szülőnek nagyon kell vigyázni arra, hogy mindenkit a saját egyéniség és a saját értékei szerint ugye hasonlóképpen kiemeljen, dicsérjen, és akkor esetleg, hogyha, mert ugye általában a testvérek azért nem egyformák, tehát hogyha mondjuk egy családban nagyobb érték az, hogyha akár a reáltudományok terén teljesít, akkor azért ne hagyjuk veszni a kis művész lelket, hogyha egyen van, tehát azért őt is hasonlóképpen biztassuk, dicsérjük, értékeljük az ő eredményeit, az ő területén, vagy az ő erősségeiben, úgyhogy ez szerintem fontos.
Szülőként hogyan tudjuk támogatni azt a folyamatot, hogy az első szülött elfogadja, vagy jobban megszokja ezt az új helyzetet. Szokták mondani, hogy jót tesz a kapcsolatnak, akár az anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolatnak az, hogyha közös időt töltenek el ilyenkor külön a testvértől.
Gyakorlatilag félig meg is válaszoltad a kérdést, mert valóban, hogyha már le tudnak csípni egy-egy kis fél órát, órát, amit így külön töltenek vele, az például nagyon-nagyon sokat számíthat, hogy érezze azt, hogy ő is azért egy nagyon fontos pont a családban, illetve egy fontos szereplő. A másik, ami még sokat segíthet, hogy egyrészt fel kell készülni arra, hogy ilyenkor a gyerekek visszacsúszhatnak egy korábbi fejlődési szakaszban. Egy olyan gyerek, aki már régóta szobatiszta, újra bepisilhet. Illetve sokszor produkálhatnak olyasmit, ami ilyen csecsemőszerű viselkedés, hogy ők is kapnak figyelmet. Na, ilyenkor nagyon észnél kell lenni. Egyrészt nem szabad megszidni azért, mert ő ilyen jeleket produkál. A másik, ami nagyon fontos, hogy a korábbi rituálékat, ami mondjuk egy esti mese, vagy ő mosta meg a gyermek haját fürdetésnél, vagy bármilyen, ami apróságnak tűnhet, de a kisgyermek életében nagyon fontos tényező, és nagyon sokat segít abban, hogy a biztonságérzete az megmaradjon. Na, ezeket fontos megtartani. Elképzelhető, hogy a kisbaba napirendje miatt esetleg ugye az apukának kell néha átvenni a helyet, de hogy nagyon fontos, hogy ezeket tudják tartani azért, hogy ne érezze azt, hogy ez a változás ez számára kizárólag negatívan történhet meg, illetve amikor pedig egy kicsit ilyen, ő is ilyen csecsemősködik, akkor azért tényleg itt is meg kell találni azt a határt, hogy ne menjünk bele teljesen a játszmába, tehát hogy most akkor őt ne kezdjük el a már meglévő önállóságát a gyereknek visszabontani, viszont azért fogadjuk el, érdemes ilyenkor a humorhoz nyúlni. A gyerekek egyébként is imádják a humort, az nagyon sok feszültséget old, nagyon sok a hangulatuk is javad mindenkinek. Tehát ezt szerintem úgy az embereknél általában nagyon jól működik, hogy ha például ő tényleg úgy elkezd babázni, akkor el lehet egy kicsit ezt játszani, hogy akkor ölbe vesszük, ringatjuk, és akkor kicsit így direkt eltúlozva, kikarékírozva mondjuk neki, hogy jaj, pici babuskám, kicsit úgy megnyomogatjuk az arcát, meg mondjuk, hogy jaj, hát akkor hozzunk neked is pelenket, és akkor ilyenkor ő is elkezd nevetni. Tehát, hogyha abszurditásokba megyünk, akkor ő is érzékel, és akkor idővel egy kicsit lehet, hogy benne is jobban helyre, hogy hát, ő persze, hát azért most ismerjük be. Én már nem vagyok picike. De amit mondtál az elején, valóban a külön töltött idő, hogyha összejön, mert azért az újszülött csecsemők igen változatos temperamentummal születnek, és nem mindenki engedi meg annyira az anyukának, akkor azt is érdemes megoldani. Illetve ha mégsem jön össze, egész nyugodtan lehet nyíltan kommunikálni erről az elsőszülöttel is, hogy látod, sajnos ő nehezen alszik el, most ezt nehezen oldjuk meg, de hogyha már jobban tud, akkor egy kicsit így terveket szűni, amit majd akkor lehet megvalósítani, amikor picit nagyobb már. Tehát biztatni arról, hogy azért bármi is van, ezek átmeneti állapotok.
Milyen extrém helyzetekkel kerestek meg esetleg téged, ami mondjuk már szakember bevonását igényli?
Nagyon kifejezetten extrémet nem tudnék mondani. A szülők szerintem ilyenkor hajlamosok megijedni, meg amit nagyon gyakran tapasztalok, bár ez nem lesz extrém, nem pontos válasz a kérdésre, de hogy az anyukában bűntudat van. És azért az érdemes enyhíteni, hogy ő azt a figyelmet, amit az elsőnek szentelt, nem fogja tudni ugyanúgy produkálni, de ez nem probléma. Ami inkább extrémnek tűnhet, és ott viszont valóban beavatkozás, tehát hogy komolyabb beavatkozás szükséges, amikor ugye az édesanyát a gyermekágyi depresszió megtalálja, és nem tud úgy jelen lenni gyakorlatilag egyik gyermek életében sem, ahogy ő szeretne, és ez azért neki egy nagyon sok fájdalommal nehézsége járó időszak, ugye ilyenkor lehetnek olyan gondolatai, ami további bűntudatot okoz neki, és haragudhat magára, hogy ő miért nem képes úgy szeretni a gyermekét, ahogy szeretne. Olyankor fontos azért a beavatkozás, tehát inkább én azt gondolom, hogy szülői részről. Gyermeki részről pedig inkább akkor produkálódhatnak extrém helyzetek, hogyha tehát, hogy az eredményezhet, és ezt inkább úgy is mondom, hogy prevenciós célra, hogyha az anyuka nagyon másképp viszonyul a két gyermekhez. De ott is azért elsősorban az anyuka szorul támogatásra, tehát erre nagyon vigyázni kell, hogy hasonlóképpen forduljak hozzá. Aminek az egyik szerintem klasszikus csapdája az, hogy sokszor hajlamosabbak a szülők a nagyot leszidni mindig. Viszont a kicsi pedig ugyancsak, hát hiába gyerek, azért neki is van esze, és nagyon gyorsan leképezi ezt a jelzt, mert hogy bármi történik, a nagy lesz leszidva, tehát hogy erre is nagyon ügyeljünk, hogy duplán vizsgáljuk meg ezeket a helyzeteket, nem biztos, hogy a nagy csinálta, vagy sokszor lehet, hogy a kicsi kiprovokálta, de mi már csak a végeredményre érkezünk oda. De ugye úgy a nagyon extrém inkább szerintem valóban a posztpartum depresszióból fakadhat, illetve abból, hogyha a gyermek eleve nem neurotipikusan működik, tehát hogyha teszem azt, van egy ADHD, egy autizmusa, ahol mondjuk, tehát egy autista gyermek nagyon nehezen tudja fogadni a változásokat. De azt is, hogyha abba kell hagyni az a játékot, mert ebéd jön. Na most egy ekkora változás még nehezebb. Tehát ott azért a szülő felkészület arra, hogy erősebbek a reakciók, és azért ott valóban érdemes szerintem már a terhesség során autizmusban jártas szakember segítségét kikérni, vagy tényleg bármilyen ilyen idegrendszeri állapotról beszélünk, hogy olyan specifikus módszerekkel készítsék fel a gyermeket, amit ő is jól tud értelmezni, és legyenek a tarsolyukban olyan kis verziók, vagy olyan kis megoldások, amiket bizonyos helyzetekben elő tudnak húzni, hogy akkor most mivel terelik el a figyelmét, ha már nagyon belelovalja magát akár egy rohamba, tehát ilyenekre gondolok például.
Nagyon változatos konfliktusokat tud generálni a testvérek között, akár egy nagyon kicsi történés is. Hol kell éreznünk azt, hogy beavatkozzunk ebbe a konfliktusba? Egyáltalán be kell-e mindig avatkozni? Mivel teszünk jót szülőként?
Természetesen nem muszáj mindig beavatkozni, főleg, hogyha már a kicsi is nagyobb, tehát hogy úgymond meg tudja védeni magát, mert hát néha egymás között jó, hogyha ezt le tudják zongorázni. A szülők nagyon gyakran megérnek a verekedéstől, hogy úristen, verekednek, mi lesz, verekednek, hát nem akarok senkit se elszomorítani, azok a testvérek, akik között kicsi a korkülönbség, általában verekednek. Ezt nem tudjuk. Nehéz ezt elkerülni, mert hogy még nincsenek azon az érettségi szinten, hogy a konfliktusaikat beszélgetéssel oldják meg. Ez el fog következni, de nem várhatunk el olyasmit tőlük, amire nem képesek. Most az, hogy egy picit kap a másik, előfordulhat, ha mi nagyon megijedünk, akkor ugye nem segít rajta. Természetesen soha nem szabad ezt hagyni, tehát hogy ilyenkor közbe kell avatkozni, de saját magunknak erőt adhat az, hogy azt mondogatjuk, hogy ez természetes, ez előfordulhat, így senki nem ilyen kis gonosz, meg nem kis rossz indulatú, hanem gyermek, pici gyermek, és ez így van, de olyankor azért érdemes, tehát hogy azért ne sérüljön senki, illetve fontos, hogy alternatívát tudjunk nyújtani, tehát hogyha az egyik testvérünk nagyon dühös, akkor azért felkínálhatjuk neki azt, hogy megértjük a dühét, és hogy ez nehéz, de akkor most próbáljuk ki azt, hogy akkor most a párnát ütögetem meg, mert neki nem fáj, a testvérnek ellenben fáj. Illetve lehet egy kicsit megakadályozni azzal is, hogy akár, bár ez már nagyobb korban működik, hogy akár egy kicsit így beosztjuk a játékoknak az idejét, hogy akkor most egy pici időt ő, egy pici időt a másik, és ezt akár homokórával, vagy telefon beidőzítésével, vagy bármilyen sütőórával, amit így lehet tekergetni, és egy bizonyos idő után ugye elég idegesítő hangon megcsörrent, tehát hogy ezekkel is lehet egy picit szabályozni. Ez ideig, óráig működik, de legalább amíg működik, addig egy kicsi nyugi van, tehát hogy azért csodát ne várjunk, mert hogyha túl nagyok az elvárásunk, akkor csalódottak leszünk. Ha elfogadjuk, hogy ez így van, és ezt az időszakot egy kicsit át kell vészelni, az jó lehet. Esetleg még a baleset veszélyes helyzeteket érdemes kiküszöbölni, ugye nagyon sokan szeretik, ha együtt fürdenek a testvérek, de azért főleg ellenkező neműeknél én ezt nem erőltetném. Egyrészt a fürdőkádban való verekedés az például kifejezetten veszélyes, ugye sokkal csúszósabb, meg élesebb ott a helyzet. Másrészt nem előnyös, még pici korban jobb, de később azért ez mégiscsak egy ilyen túlszexualizált helyzet, akárhogy is nézzük, és nem érdemes a gyerekeket ilyen helyzet. Akár a szülővel közös fürdésnél, és bár ez ugye most nem kifejezett téma, de hogy azért itt megjegyezném ezt is, hogy nem érdemes erőltetni. Tehát legyen meg mindenkinek az a saját kicsi ideje, amikor ő önmagával foglalkozhat. Nem bűn, tehát, hogy most ettől nem traumatizálódik senki, nehogy megijedjen a hallgató, akinek együtt fürdenek a gyerekei, de alapvetően azért szerintem nem muszáj ezt úgy nagyon forcírozni.
Hogyan tudunk jót tenni ilyen helyzetben, amikor két testvér összeverekedik mondjuk, akkor megpróbáljuk kideríteni, hogy na de ki kezdte. Ez ugye vélhetően elvihet minket egy másik irányba, amit az előbb mondtál is, hogy nem biztos, hogy a nagy kezdte, de ő már mondjuk egy reakció volt az akcióra. Hogyan tudjuk ezt jól kezelni?
Szerintem nem érdemes nagyon faggatni, mert hogy egy, főleg óvodáskorban, meg még az előtti korban teljesen az a fajta kérdezgetés, hogy miért csinálta, mi történt, azért sokszor eredménytelen, mert hogy a gyerekek ilyenkor egyrészt hajlamosak azt mondani, amit hallani szeretnénk, úgy ferdül egy kicsit úgy az igazság, és hogy igazából szerintem inkább a fókusz arra kell menjen, hogy a szülő megértésre forduljon mind a két gyermek dühe iránt, tehát hogy ez egy létező jelenség, szoktunk dühösek lenni, ez rendben van, csak akkor ne egymáson töltsük ki. Tehát, hogy inkább arra menjen a fókusz, és az, hogy mi történt, hogy történt. Ha a gyermek magától mondja a sérelmét, akkor mindenképpen hallgassuk meg. De szerintem a vallatgatásnak semmi értelme nincsen, tehát az teljesen haszontalan ilyenkor.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek kezeléséről hallották Sípos Gál Eszter óvodapszichológust. A szerkesztő Berec Renáta volt. A 2024. február 20-ai adásunkat ismételtük meg. A most elhangzott műsort vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából tanuljuk meg a Szent Családtól egymás kölcsönös meghallgatását. Ferenc pápa úrangyala imája. Imádkozzunk a háborúban élő családokért. A Szent Atya köszöntései és felhívásai. Az Atya kitárt karja a mennyei Szent Kapu. Megnyílt a lateráni székesegyház Szent Kapuja. Tanuljuk meg a Szent Családtól egymás kölcsönös meghallgatását. Ferenc pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
A názareti család példát mutat az egymásra figyelés értékére. Tanította beszédében a Szent Atya hangsúlyozva, hogy az a család, amely nem kommunikál, nem lehet boldog család. A karácsony ünnepét követő vasárnapon a názareti Szent Családot ünnepeljük, amely igazi életmodell a családjaink számára. Fejtette ki Ferenc pápa, utalva egymás meghallgatásának fontos elemére, amely azt jelenti, hogy jelentőséget tulajdonítunk a másiknak, elismerjük a létezéshez és az önálló gondolkodáshoz való jogát. Hallgassátok meg gyermekeiteket, szükségük van rá, javasolta a pápa szülőknek. Szűz Máriántól pedig kérjük a meghallgatás ajándékát.
Oggi festeggiamo la Santa Famiglia di Nazaret.
Ma a názareti Szent Családot ünnepeljük, kezdte beszédét Ferenc pápa. Az evangéliumi szakaszra utalva felidézte, hogy Mária és József szokásos évi jeruzsálemi zarándokútjuk végén elveszítették a 12 éves Jézust, és a templomban találtak rá a tanítókkal vitatkozva. Lukács evangélista feltárja Mária lelki állapotát, aki megkérdezi Jézust. Fiam, miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Jézus pedig így válaszol neki, miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy atyám házában kell lennem? Szinte egy mindennapos tapasztalatról van szó egy olyan családban, amelynek élete váltakozóan nyugodt és drámai pillanatok között zajlik. Egyfajta családi válságnak tűnik, napjaink története egy problémás erdülőről és két szülőről, akik nem képesek megérteni őt, mondta a Szentatya, majd feltette a kérdést. Tudjátok, hogy miért példakép a názáreti szent család? Mert ez egy olyan család, amelynek tagjai párbeszédet folytatnak, beszélgetnek egymással. A párbeszéd fontos eleme család számára. Az a család, amely nem kommunikál, nem lehet boldog család, állapította meg Ferenc pápa. Elmélkedését folytatva nagyon szépnek nevezte, amikor egy anya nem szemrehányással kezdi, hanem kérdéssel fordul gyermekéhez. Mária nem vádol és nem ítélkezik, hanem megpróbálja megérteni, hogyan fogadja be a meghallgatás által ezt a fiút, aki annyira különbözik a többiektől. Ennek az erőfeszítésnek az ellenére az evangéliumi szakasz szerint Mária és József nem értették, hogy mit akart mondani, ami azt mutatja, hogy a családban fontosabb a meghallgatás, mint a megértés. A meghallgatás azt jelenti, hogy jelentőséget tulajdonítunk a másiknak, elismerjük a létezéshez és az önálló gondolkodáshoz való jogát. A gyermekeknek erre szükségük van, szögezte le Ferenc pápa. Gondolkozzatok el rajta, hallgassátok meg gyermekeiteket, szükségük van rá, tanácsolta a szülőknek. A párbeszéd és a meghallgatás kiváltságos ideje a családban az étkezés. Jó együtt lenni az asztalnál és beszélgetni.
È bello stare insieme a tavola e parlare.
Ez sok problémát megoldhat, és mindenek előtt egyesíti a nemzedékeket. A gyerekek beszélgetnek a szüleikkel, az unokák a nagyszüleikkel. Soha nem maradjunk magunkba zárkozva, vagy ami még rosszabb, a mobiltelefonra szegezett fejjel. Ez soha nem jó, mondta a pápa, majd javasolta, hogy beszélgessetek, hallgassátok meg egymást. Ez az a párbeszéd, ami jót tesz, és ami által növekedni, érlelődni fogtok. Jézus, Mária és József családja szent. Mégis láttuk, hogy még Jézus szülei sem mindig értették meg őt, utalt az evangéliumi szakaszra a pápa. Elgondolkodhatunk ezen, és ne csodálkozunk, ha velünk is előfordul néha a családban, hogy nem értjük meg egymást. Amikor ez velünk történik, tegyük fel magunknak a kérdést. Meghallgattuk-e egymást? Úgy nézünk-e szembe a problémákkal, hogy meghallgatjuk egymást, vagy bezárkózunk a némaságba, a neheztelésbe, a büszkeségbe? Szánunk-e időt a párbeszédre? Amit ma megtanultunk a Szent Családtól, az az egymás kölcsönös meghallgatása, tanította Ferenc pápa, majd beszéde végén arra buzdított, hogy bízzuk magunkat Szűz Máriára, és kérjük a meghallgatás ajándékát.
Chiediamo per le nostre famiglie il dono dell'ascolto.
Családjaink számára.
Angelus Domini, Siavit Maria.
Ferenc pápa köszöntése és felhívásai az Úrangyala elimádkozása után. Imádkozzunk a háborúban élő családokért. Szent Család vasárnapján a pápa köszöntött minden családot, majd kérte a hívek imáit a háborúkban szenvedő családokért. Imáiról biztosította a repülőgép szerencsétlenség miatt gyászoló dél-koreai családokat, végül békés évvégét kívánva búcsúzott el a Szentpéter teret megtöltő nemzetközi hívőseregtől. Az Úrangyala elimádkozását követően Ferenc pápa szeretettel köszöntötte a napfényes Szentpéter téren összegyűlt rómaiakat és zarándokokat, külön üdvözölve a jelenlévő és az imát a médián keresztül követő családokat. A család a társadalom alapsejtje, értékes kincs,
la famiglia è un tesoro prezioso,
amelyet támogatni és védeni kell, hangsúlyozta a Szentatya. Ferenc pápa ezután gondolatban a dél-koreai családok felé fordult, akik a vasárnap reggel történt drámai repülőgép szerencsétlenséget követően gyászolnak. A pápa imádkozik a túlélőkért és az elhunytakért. Imáiról biztosította továbbá a háború miatt szenvedő családokat is, a meggyötőt Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Myanmarban, Szudánban, a kongói északkivu tartományban. Imádkozunk mindezekért a háborúban élő családokért, kérte a híveket Ferenc pápa. Végül köszöntötte az olaszországi zarándokokat, a bérmálkozó fiatalok csoportjait, majd mindenkinek szép vasárnapot és békés évvégét kívánva búcsúzott el a Szentpéterteret megtöltő hívektől, kérve, hogy ne felejtsenek el imádkozni érte. Az atya kitárt karja a mennyei szent kapu. Megnőtt a lateráni székesegyház szent kapuja. Szent család vasárnapján, december 29-én Baldassare Reina bíboros, a Szent Atya római általános helynöke, a pápa római székesegyházának főpapja a délelőtt 10 órai kezdete bemutató szentmise keretében megnyitotta a templom szent kapuját, amely a bazilika átriumában a jobb oldali első bejárati ajtó, a Porta Sancta. Reina bíboros homiliájában a tékozó fiát kitárt karokkal hazaváró irgalmas atyáról emlékedett.
Con grande gioia abbiamo vissuto il gesto dell'apertura della Porta Santa.
Nagy örömmel éltük át a székesegyházunkban a Szent Kapu megnyitását, amivel egyúttal megújítottuk a Krisztusba, az üdvösségünk kapujába vetett hitünk megvallását. Kezdte beszédét a pápa helynöke, aki a Szentatyáról külön megemlékezett, hiszen a lateráni bazilika az ő székesegyháza, azaz egyház, amelyet szeretetben és közösségben vezet. Ma a názáreti szent családot ünnepeljük, folytatta a bíboros, amely minden családi közösség modellje és a szentháromságos közösség tükre. Az ünnep egyúttal felhívás arra, hogy magunkat Isten családjaként ismerjük fel, amelynek hivatása, hogy az egységben növekedjék és imádsággal támogasson minden családot, különösen is a nehézségekkel és szenvedéssel küzdő családokat. A bíboros a bevezető gondolat után az irgalomban gazdag atyáról szóló Lukácsi evangéliumot értelmezte. Ebben a történetben a tékozó fiú és az otthon maradó bátyja alakját gyakran elkülönítették és szembeállították egymással.
Parabola separato e contrapposto i due fratelli.
Mert nem vették észre, hogy valójában mindkét testvér félreértette az atyát. A kisebbi fiú kikéri az örökségre áll eső részét és elmegy otthonról, ahol született és ahol felnőtt. Azzal a meggyőződéssel végre felelősen saját kezébe veszi az életét, és függetlenné válik az atyától. Döntése és helyzete jól tükrözi a mai világunk eltévejedését, amely szerint Isten ellensége a mi szabadságunknak, akit ezért el kellene távolítani, hogy végre saját magunk sorsának kovácsai lehessünk, hangsúlyozta Reina bíboros. De az idősebb fiú is egy mélységes félreértés fogja, pedig első látásra a hűség és az engedelmesség mintaképének tűnhetne. Lelkülete akkor tárul fel, amikor öccse visszatértekor apjának keserves szemrehányást tesz. Lásd csak, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat, és nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. E szavakból kitűnik, hogy ő nem szeretetből engedelmeskedett, és apját önkényúrnak tartotta, így valójában otthon, de mégiscsak szolgaságban élt. Ezekben a szavakban egy szeretet nélküli engedelmesség tárul fel, amelyet egy önkényesnek tartott akarat szolgaságában élünk meg. Egyik fiú sem érzi magát úgy, hogy egy apai házban él, az ő szeretett gyermekeként, hanem mindkettő szolgaként éri meg helyzetét, az idősebb ki is mondja, a kisebbi pedig hazatértekor már csak abban bízik, hogy apja majd a béresei közé fogadja be.
La sorpresa però risiede nella risposta.
A meglepetés azonban az atya válaszában rejlik, aki félbeszakítja a kisebbik fiú beszédét, és a szolgákhoz fordulva kijelenti, ez a fiam halott volt, és életre kelt. Elveszett és megkerült. Ugyanakkor a haragját kimutató idősebb fiához is lefegyverző gyengétséggel fordul. Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. Ezek a szavak mélyen emlékeztetnek a gyermeki kapcsolat alapigazságára. A gyermeki lét nem egy megszerzett vagy kiérdemelt állapot, hanem az apa feltétlen szeretetén alapuló ajándék. Ezért az atyaság félreértése közvetlen következményekkel jár a testvériségre nézve is. Az idősebb testvér neheztelése az öccsének rendezett lakoma miatt nem csak a meghívás elutasítását jelenti, hanem szakítást a vérségi kötelékkel. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hízlalt borjút vágottál el neki. Ezekben a keserű szavakban ott bujkál a testvériség megtagadása. Apja hiába is kérleli, ő az arcába vágja. Ez a te fiad. Ám az apa ennek ellenére őrzi a szívében az igazi köteléget, és ki is mondja, ez a te testvéred. És minden igyekezetével vissza akarja vezetni mindkét fiát a közös családi összetartozás tudatába. Baldassare bíboros Jézus példázatában egy olyan részletre mutatott rá, amely arra hív minket, hogy a kapu képét vegyük észre, hasonlót ahhoz, amin keresztül áthaladtunk, és amin majd sokan átlépnek a szent év során. Abban a pillanatban, amikor a fiú elindul hazafelé, az evangélium megindító pontossággal szól az atyáról. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Amikor még messze volt.
Mentre era ancora lontano.
Itt az apai szív egy egészen rendkívüli vonása tárul fel. Az apa nem csak várta a fiát, hanem rendíthetetlen reménységgel virrasztott, és fiát messziről meglátva érezte, hogy egész bensője megremeg az együttérzéstől. Cseppet sem késlekedik, hanem eléje siet, átöleli, és végtelen gyengétséggel megcsókolja. Szemléljük most az apának ezt a sietését, kérte a bíboros. Aki fáradhatatlanul szeretett, lássuk kitárt karjait, mert ezek a kitárt karok a szent kaput jelentik. Nem számít, milyen messzire mentünk el, nem számít az sem, amit tettünk, amit eltékozoltunk. Abban a pillanatban, amikor úgy döntünk, hogy hazatérünk, soha nem találunk zárt ajtókra, hanem ölelés vár ránk, amely befogad és megállt. A ránk váró ház nem is más, mint az atyaháza, az ő szíve, egy olyan hely, ahol akkor is néztek és láttak minket, amikor nekünk már nem sikerült észrevenni azt az otthont. Van tehát egy szív, amely felé mozdul, amikor még távol vagyunk, mert ő soha nem vált el tőlünk. A reménység zarándokai szeretnénk lenni, annak a soha el nem fáradó szeretetnek a zarándokai, amely újra rátalál az üdvösségre és az újjá alapított családra. Ezekből a kitárt karokból tanuljuk meg újra, hogy egyházzá legyünk, annak a szentsége, annak az Istennek a családja, aki a jóra szabadítja fel a mi szabadságunkat, szólt Reina bíboros. Ne tétóvázunk tehát átlépni a kapun, amely Isten szívéhez vezet bennünket, amely az ő karjainak élőképe, amely tárva nyitva fogad minket. Lépjünk be bizalommal, ízleljük meg és elmélkedjünk, milyen jó az Úr. És miután megtapasztaltuk ennek a gyermeki összetartozásnak az örömét, legyünk a remény fáradhatatlan magvetői és a testvériség építői.
Varcare la porta santa significa accogliere questa chiamata.
Átlépni a szent kapun azt jelenti, hogy befogadjuk ezt a meghívást, és hogy gyermekként élünk a fiúban, az atya tanúiként, aki akkor is vár ránk, amikor még távol vagyunk. Meghívás ez, hogy nyitott szívvel válaszoljunk Isten kegyelmére, engedjük kiengesztelődni magunkat az ölelésével, amely visszaadja méltóságunkat, és képesítesz bennünket hiteles testvéri kapcsolatok kiépítésére. Ma, amikor áthaladunk ezen az ajtón, amely az atya karja, gondolataink különös együttérzéssel fordulnak azok felé, akik a példázatban szereplő kisebbik fiúhoz hasonlóan távolinak és méltatlannak érzik magukat, és azok felé, akik az idősebb fiúhoz hasonlóan a szívüket mély keserűséggel terhelik meg, és már nem érzik úgy, hogy ők is szeretett gyerekek lennének. Egyedül mi soha nem üdvözülünk, hanem csak úgy, mint egy család, és ezért a testvériséget kell minden erőnkkel ápolni. A fiában fiakká válva, tegyük magunkévá ezt a küldetést, kötelezzük el magunkat, hogy az evangélium örömében éljünk. Elsősorban otthonunk ajtaját átlépve igyekezzünk Isten bevinni családjainkba, mindennapi kapcsolatainkba, gyermekeinkkel való kapcsolatainkba, házassági kötelékeinkbe, az idősek ápolásába. Legyen a mi tanúságtételünk olyan,
come quella di Maria e Giuseppe,
mint Mária és József fényes és termékeny tanúságtétele, hogy megnyíljon minden bezárt kapu, és minden távoli szív utat találjon az atyai házba. Zárta homíliáját Baldassare Reina bíboros, a Szentatya római általános helynöke, a Lateráni Szent János Székesegyház szent kapujának a megnyitásakor. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Kányádi Sándor, új esztendő. Új esztendő, új esztendő, nem tud rólad a nagy erdő, sem a hó alatt a határ, sem a határ fölött szálló árva madár. Új esztendő, új esztendő, nem volt a nyakadban csengő, nesztelenül érkeztél meg, lábad nyomát nem érezték az ösvények. Csak a hold, az elmerengő, csak a nap, az alvajáró jelezték, hogy újra megjő éjfélkor az esedékes új esztendő. Csak mi vártunk illendően, vidám kedvel, ünneplőben, csak a népek vártak téged 365 napi reménységnek.
Kányádi Sándor új esztendő című versét Fehér István előadásában hallották. Kányádi Sándor 1929. május 10-én született a romániai Nagygalamfalván, székelyföld műves családban. Költői tehetségét Páskándi Géza fedezte fel. 50-ben a Bukaresti Ifjú Munkás című lapban közölte első versét. A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nyelv- és irodalomtudományi karán szerzett magyar irodalom szakos tanári diplomát 1954-ben. A következő évben jelent meg első verses kötete a Virágzik a cseresznyefa. 55 és 60 között a dolgozónő, majd nyugdíjazásáig, 90-ig a Kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztője volt. Kányádi tevékenyen részt vállalt az irodalmi életben. 67-ben utazott először nyugatra. Bécsben megtartotta a Líránkról Bécsben című előadását. A 70-es években megfordult Norvégiában, Svédországban és a tengeren túlon is. 84-ben hosszabb észak- és dél-amerikai előadókörúton vett részt. 92-ben Izraelben mutatta be erdélyi disznép költészet fordítását. 87-ben meghívták a Rotterdami Nemzetközi Költő Találkozóra, de mivel nem kapott útlevelet, kilépett a Romániai Írószövetségből. 93-ban Kossuth díjjal jutalmazták, 2014-ben a Nemzetművésze címmel tüntették ki. Kányádi Sándor 2018-ban hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Örökkévaló Isten, mennyei atyánk, magasztaljuk irgalmadat, és hálát adunk az elmúlt évben tőled vett testi-lelki jókért, kegyelmed és gondviselésed minden ajándékáért. Jól tudjuk, atyánk, milyen méltatlanok voltunk ebben az elmúló évben is kegyelmedre. Megvalljuk hűtlenségünket, sok vétkünket, mulasztásunkat, de könyörgünk hozzád, bocsáss meg nekünk, és takarj be minket irgalmat palástjával, Krisztus Urunk szenvedése és halála érdemével. Úgy vezess tovább, kérünk, a múló időben, hogy bölcs szívhez jussunk, ne csak éveink számában, hanem a te félelmedben és szeretetedben is növekedjünk, és a te utaidon járjunk. Adj erőt és kedvet a neked és embertársainknak való szolgálatra. Kegyelmedbe ajánljunk egyházközségünk, egyházunk és a világ kereszténységének jövőjét. Tisztítsd, újítsd, szenteld meg népedet, hogy szent neved dicséretére legyen az emberek között. Gondviselő jóságod vegye körül népünket, hazánkat, őrizze meg az egész emberiség békéjét és boldogulását. Nyugtalan szívünk, benned keres biztos támaszt, a múlt és a jövő határán. Légy ezután is oltalmunk, bizodalmunk, és vezess napról napra a földi élet útján az örök élet felé, az Úr Krisztusért. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián.